37. Hosszú folyosószerű terem közepén álltam. Két oldalt több ügyfélfogadó és portékáruló ablak sorakozott. A mennyezetet üveglapok borították, látni lehetett a felhőket az égen. De nem csak azokat, hanem a levegőben elhaladó kisebb-nagyobb járműveket is. Repülő taxikból haladt el a legtöbb. És ez az épület belseje arra utalt, hogy a messze jövőben vagyok. A teremben nem sok ember várakozott, öltözékük különbözött a 21. század elején hordott ruházattól. Sokkal finomabb anyagból készült és testhez álló szabás jellemezte. Az én egyszerű ingem és nadrágom sok mindenben különbözött az övéiktől, emiatt sokan meg is bámultak. Mivel lejtettem a telefonomat és az összetört, posta vagy telefonüzlet után érdeklődtem. A mellettem elhaladó emberek arcát figyelve valamelyik messzi keleti országban lehettem. Végigmentem a hosszú csarnokon, s a végén rátaláltam egy olyan ablakra, amelyben telefonkészülékeket reklámoztak. A vastag üvegablak mögött, kék, kezeslábas űrruhában egy fiatal szőkenő állt. A ruha nyak részén látszott a kör alakú fémzár, amelyre az átlátszó légmentes sisakot lehetett erősíteni. Amikor megálltam, épp azt helyezte az asztal sarkára. Ebből csak arra következtethettem, hogy nemrég érkezett valahonnan az űrből, és épp most ért oda a munkahelyére. A lány mögött a másik asztalnál egy középkorú ember ült, valószínűleg a főnöke. Lenge tógába öltözve lezseren telefonált. Kopogtam az ablaküvegen, hogy a nő észrevegyen, felén fordulva nagyon kedvesen érteklődött, mi a gond. Elmondtam, hogy új telefont szeretnék vásárolni, van hozzá szolgáltatókártyám. Bólintott és megkért, hogy adjam azt át. Az egész elárusító helyiség amolyan üvegkalitkára hasonlított, ezért nem lehetett sehogy sem érintkezni az alkalmazottal. A lánynak ki kellett jönnie az ablaksor végére és ott átvenni a kártyát, hogy kipróbálja, melyik fajta telefonba illik. Úgy is lett. A sor végén kinyílt az ajtó és a lány kinézett. Odaadtam a kártyát, és elmondtam neki, hogy olyan típusú telefont szeretnék, amellyel műhold segítségével az egész világot elérhetem. Azt is közöltem, hogy amikor majd összehangolja a kártyát a készülékkel, kifizetem. A nő visszament a fülkéjébe, kívülről figyeltem, mi történik bent. A lány odaadta a kártyát a főnökének, aki mindjárt a saját készülékébe helyezte. Előbb arra gondoltam, hogy így próbálja ki a kártya használhatóságát, de nem, mert telefonálni kezdett, méghozzá jó hosszan. Szóltam a lánynak, hogy remélem nem az űrállomást hívja, mert az nekem sokba fog kerülni. A lány megnyugtatott, csak a szolgáltatónál ellenőrzi a kártyát. A magyarázat ellenére túl hosszúnak tűnt a telefonálás. Ráadásul kínaiul beszélt a főnök, ezért nem tudtam, kivel telefonál. Nagyon mérges lettem, azon az ajtón keresztül, amelyen a szőkelány kijött, bementem az üzletek mögé. Kiragadtam a főnök kezéből a telefont, és belehallgattam. Kínai nyelven beszélő női hangot hallottam, de a női hanggal az űrállomásról jövő háttérza is keveredett. A férfi megbotránkozott azon, amit tettem, de amikor elmarasztalóan ránéztem, szabadkozni kezdett, hogy ő csak a kártyát azonosította. Nem hittem neki, és megfenyegettem, hogy panaszt teszek a csarnok főnökénél. Vissza akarta venni a telefont a kezemből, de nem adtam. Majd ha a főnök igazat tesz közöttünk, megkapja, vagy kifizetem a készüléket. Felmentem az emeletre a főnökségbe, benyitottam, és megpillantottam Robbie robotot, a Tiltott bolygó című 1958-ban készült filmből a mindenre képes robotot. A filmből ismertem sokoldalú képességeit, tehát nem is csodálkoztam, hogy ő a főnök. Elpanaszoltam a történteket. Mindjárt lejött velem, hogy személyesen megtudja, mi a gond. Mire leértünk, már nem volt ott sem a nő, sem a főnöke. Eltűntek. Szóvá tettem, mi lesz, ha nagy számlát csinált a főnök. Robbie robot azonban nem tudott segíteni, de elmondta, hogy valószínűleg csalókról van szó. Tartsam meg a telefonkészüléket. Az remélhetőleg megtéríti a kiadást. Elhagytam a csarnokot abban reménykedve, hogy nem lesz nagy a számla. Éjjel volt. Kint sétáltam a város szélén. Velem szembe egy kutyáját sétáltató idősebb ember jött. Amikor odaért hozzám, megállított. Látta, hogy zaklatott vagyok. Elmondtam neki, hogy jártam a csarnokban. Sajnos nem tudott megvigasztalni, mert vele is megtörtént ugyanaz. Őt is átverték, ezért abba a csarnokba többé be nem teszi a lábát. Arról is beszélt, hogy egy alkalommal azt a fiatal asszonyt a folyóparti repülőtaxik parkolójában látta. Ott is van egy ügyfélfogadó iroda. Néha ott is meg szokott jelenni, de gyorsan eliszkolt, amikor felé indult. Elindultam a taxiparkoló irányába. Ahogy lépkedtem, észrevettem, hogy a cipőm majd a lábam vizes lett. A folyópartot elérte a dagály, és elöntötte a homokos partot. Nagyot kellett kerülnöm, hogy kitérjek a vizes terület elől. Vizes és fázós lábakkal ugyan, de elértem a parkolót. Ott sorakoztak egymás mögött a kerék nélküli járművek, melyeknek ajtói felfelé nyíltak. Az egyikbe félékbe hajolt egy nő. Szőke haja és profilja nagyon hasonlított arra, akit kerestem. Sárga szivacsos rongyal törölgette a jármű belsejét. Most nem kék kezeslábas űrruhát viselt, hanem fehér cicanadrágot és fehér rövidújú pólót, amelynek a hátrészét ezüst szárnyak csinosították. A nyomtatás olyan élethűnek látszott, hogy messziről azt hittem igaziak. Amikor kérdőre vontam, csak nevetett. Megfogtam a vállát és félrehúztam. A lány mérgesen rám nézett és félrelökött. Mielőtt újra elkaptam volna, kibontakoztak a szárnyai a hátán és felemelkedett a levegőbe. Röpködött körülöttem néhány méter magasságban és tovább nevetett. Sehogy sem tudtam elérni, ez még jobban feldühített. A közeli épület felé indultam, hogy valami botot vagy kötelet találjak, amivel a földre kényszeríthetném. Az épület belseje sokkal nagyobb volt, mint ami ennek kívülről látszott. Bent az egyik oldalon javító műhely működött, a másikon pedig légi utaskísérő képzés folyt. A 20 év körüli nők nem csinos légi kisasszony ruhát, hanem sötét zöld és kék terepmintás egyenruhát hordtak. Hatan-heten lehettek, körülálltak egy férfit. Szűk nadrágjukon, combjukhoz erősítve szíjak tartották a kézi fegyvert. Széles derékövükön különböző támadó és védekező fegyver lógott. Többek között egy széles pengélyű kés is. Ruhájuk felső részét rövidre szabták, hogy a kabátka ne gátolja az övön lógó fegyverek használatát. Hosszú kabátujjukra zsebeket vartak, ezekben kisebb fegyvereket tartottak. Fegyveres kísérőknek képezték őket. A képzést egy nekem háttaláló idősebb ember tartotta. Számomra egyértelműnek látszott, hogy légirendőrökről van szó. Rögtön átfutott az agyamon, ők segíthetnek elfogni a csaló repkedőnőt, ezért segítségért kiáltottam. Elsőként az idősebb oktató fordult felém. Ugyanaz az ember volt, aki a nagy csarnokban a telefonkártyámat használta. Amikor meglátott, egy különleges pisztollyal a kezében felém fordult. A vizes cipőm orrával egy világos kék körvonalat húztam magam köré. A vonal megállította az oktatót, de nem az egyik tanuló lányt. Az valahogy bejutott mellém a körbe. Ne félj, én megvédelek, tudom ki az oktatónk. Ő és a barátnője csalók, magyarázta a rendőrnő. Mire az oktató felé néztem, az már eltűnt. Nem mész utána? Kérdeztem. A barátnője kint röpköd az épület előtt. Nem, az másnak a feladata, válaszolt röviden. A lányok szétszélettek, az autók után érdeklődtek. A körülöttem lévő kék kör is eltűnt, a rendőr lánnyal mi is az autók közé indultunk. Megtudtam a velem tartó lány nevét, Annának hívják, a barátságűrállomáson dolgozott. Megunta, mert a levegőt ritkán tisztították, és nagyon nehezen viselt el az állott szagokat. Bár két havonként hétvégére hazajöhetett otthonába, ezt nem találta elegendőnek, ezért foglalkozást váltott, fegyveres kísérőként többet tartózkodhatott a földön. Beszélgetés közben egy nagy plazmaképernyő mellett haladtunk el. Régi gőzmozdonyos vonatszerelvény robogott az erdei tájak között. Érdeklődéssel figyeltem, mi történik a monitoron. A következő pillanatban bent találtam magam az egyik vagonban. Tudtam, hogy a tengerpart felé utazom. Kis idő múlva a mozdony és az egyetlen vagon, amelyben utaztam Annával és a tévés forgatócsoporttal, megállt egy emelkedő előtt. Várta, hogy egy másik mozdony hátulról megtolja a szerelvényt. Kis várakozás után megérkezett a motoros mozdony. Az eleje tolatóhajóra hasonlított, a motoros mozdony segítségével megindultunk. Olyan szakaszhoz értünk, ahol a sínpár kissé elmozdult, mert nem lett jól odaszorítva a talpfákhoz. Utaztál már vonaton? Kérdeztem Annát, aki figyelemmel kísérte az egész eseményt. Nem, soha, az űrállomáson nincs ilyen. Tovább haladva a szerelvény vízen keresztül zakatolt. Anna kidugta a kezét az ablakon, és tenyerével szelte a vizet, élvezte az utazást. Nem sokára megérkeztünk egy szép homokos sátortábor és hétvégi házak területére. Bár a talaj homokos volt, az épületek mind betonból készültek. A szerelvény érkezésekor az épületekből előjöttek a lakók. Mind fiatalok voltak, közöttük láttam Kelly Williams színésznőt is. Sokkal fiatalabbnak tűnt, mint a tévésorozatban. Aprócska fürdőalsót és rövid átlátszó testszínű atlétát viselt, amely épp hogy eltakarta a melleit. 3 napra érkeztünk oda. Riportokat kellett készíteni a karneváli előkészületekről. Helyezkedjetek el! A 3x21-es bungaló a tiétek, magyarázta Kelly. Imre volt az operatőr, Anna pedig a riporter. Sokáig mászkáltunk a homokos parton a felszereléssel, nem találtuk a lakosztályunkat, zavarba hozott a 2-es szám. A végén meglett a kis kaliba, a 3. sorban a 21-es házikó lett a miénk. Bent nagyon kevés volt a hely, az alsó részben 2 fekvőhelyet találtunk, fönt a tető alatt pedig 1-et. Annát oda helyeztem. Az egész helyiséget olyan szűkösre építették, mint a japán kapszula hotelek szobáit. Miután elhelyezkedtünk, felkerestük a fiatalokat. Ők már nagyban készülődtek. Egy hegesztőt igyekeztek beindítani. Azzal akartak fényeffektusokat létrehozni. Beindították ugyan, de gyorsan leállt, mert túl melegedett. Azt ajánlottam, hogy tegyék a gép alját a sekély tengervízbe, az majd folyamatosan lehűti. Meg is tették, és működött. Az ötlet viszont nem bizonyult jónak, mert jött a dagály és elöntötte a hegesztőgépet. Az áramütés nagy kisüléseket okozott. Mire ízbe kaptam, már újra a repülőtaxi műhelyében találtam magam. Anna eltűnt, de helyette ott termett Kelly, aki kezeivel takarta a testrészeit, mert elszégyelte magát és fázott is.